Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Családok éve 2018, a műsorsorozatunk címe, és időről időre nem csak világi, hanem szakrális helyekre is ellátogatunk és érdeklődünk a családok éve kapcsán, hogy milyen események történtek, mi várható még ennek az országos mozgalomnak a kapcsán, és most igazán nagyon szépséges helyre megyünk, telefonon legalábbis megérkeztünk már Mátra Verebé Szentkútra, és dr. Orosz Rólánt atyával fogok arról beszélgetni, hogy ők hogyan készültek fel erre az esztendőre, milyen zarándoklatok, milyen események voltak, illetve milyen események várhatók még ebben az évben a családokkal kapcsolatosan. Én hát 2 vagy 3 évvel ezelőtt voltam utoljára Szentkúton, akkor már minden nagyon szép volt, de rengeteg minden még átalakítás és felújításra várt. Többek között a zarándokháznak a turista része, a kertben is voltak javítási munkálatok. Én gondolom, hogy ezek már mind elkészültek, és találtam egy rövid hírt, amit szeretnék felolvasni a kedves hallgatóknak, amit Lóránt atya nyilatkozott, és a Magyar Kurírból vettem. Családbarát körülményeket szeretnénk kialakítani, sokan jönnek hozzánk kisgyerekkel. Számukra szeretnénk játszótereket létrehozni, és fontosnak tartjuk, hogy legyenek padok, tűzrakóhelyek, illetve minél több olyan apartman, ahová a családok is el tudnak vonulni gyerekeikkel. Ez fejlesztéseink egyik fő vonulata. Eddig volt az idézet, és akkor én át is adnám a szót Lóránt atyának.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én is. Igen, valóban, ahogyan ezt a hírt leadtuk, jelenleg előkészítés alatt áll egy pályázatunk a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, ahol egy ilyen családbarát beruházásról, illetve beruházásokról van szó. Ennek valóban az egyik hívószava, ez pont ez a családbarát jelző, és ahogyan a közlemény, a sajtóközleményben is hallottuk, apartmanok, családi apartmanok létrehozása, játszóterek, sportpályák, kempingek kialakítása, amelyik részét képezi ennek a projektnek. Szeretnénk ennek keretében lehetővé tenni azt, hogy valóban a családok jobban tudják, komfortosabban el tudjanak helyezkedni arra az időre, amikor lelki és testi felüldülés céljába ide jönnek Szentkútra.
Ezek szerint akkor erre volt igény, tehát már eleve sokan érkeztek ilyen családos zarándoklatokra. Tehát gondolom, önök fölmérték az igényeket, és így alakult ki, hogy erre nagyon nagy szükség lenne.
Igen, egyrészt nyilván az igényeket láttuk, hogy 2015-ben adták át a megújult Szentkutat, és azóta már a 3. év üzemeltetési tapasztalatai alapján láttuk azt, hogy ezekre a kiegészítésekre, amik az előző nagy projektből kimaradtak, ezekre még szükség lenne.
Úgy kezdtem, hogy családok éve 2018, hát akkor most konkrét eseményekről tudunk-e beszélgetni Mátra Verebei Szentkút kapcsán?
Hála Istennek, igen. Mögöttünk van Sarlós Boldog, azt mondja, amikor a jegyeseknek, az együttjáróknak az zarándoklata volt, elég szép számban voltak jelen ők is, amit közvetlen megelőzött a Váci Egyházmegyei Nap, egyházmegyei találkozó, amelyiken szintén sok család vett részt hagyományosan, már ez a 15. alkalom volt ilyen az egyházmegye keretén belül. Ezen kívül az év folyamán vannak még olyan típusú búcsúink, amelyek hagyományosan a családokat érintik, mindjárt a következő 2 hét múlva Szent Anna búcsú, amelyik a nagymamák, a nagyszülők és unokák megáldása történik ennek a búcsúnak a keretében, hiszen az Úr Jézus nagymamáját, Szent Annát ünnepeljük ezen a napon. Hasonlóképpen ehhez az évet pedig egy új program fogja zárni, egy Hubertus, Szent Hubertus búcsú, amelyik a vadászoknak az ünnepe, különösen együtt azzal, hogy megrendezzük, itt kerül majd megrendezésre a Kelet-Cserháti trófeaszemle, és ez mindenféleképpen egy családi ünnep mindazok számára, akik szeretik a természetet, akik vadásznak, vagy rokonságukban, ismeretségi körükben vadászok vannak.
Én a honlapon találtam egyet, ami már elmúlt valamikor tavaszi dátumra emlékszem, óvodások zarándoklata. Na hát erre azért felkaptam a fejem. Hogy képzeljük ezt el, Lóránt atya, amikor jönnek az ovisok?
Hát ezt úgy képzeljük el, hogy vannak lelkes katolikus óvodavezetők, akik ezt már évek óta, főleg a Váci Egyház megyében, nem csak itt, hanem ezen kívül is megszervezik, és jönnek az óvodások, az óvónőkkel együtt, általában ez egy munkanapra esik, és hát Berg Miklós püspökatya, aki a Váci Egyházmegyének a püspöke, ezt mindig nagy szeretettel pártfogolta, és részt is vett, most épp ebben az évben nem, de az összes többin ő személyesen ünnepelt itt együtt az ovisokkal.
Ez körülbelül hány gyereket jelent? Én csak az érdekelne ennek a technikai része, hogy hát tulajdonképpen egy zsák bolháról beszélünk adott esetben. Hogy lehet őket lekötni, úgyhogy azért az ott lévő zarándokokat sem zavarják a csipogással, de azért figyelnek, de azért tanulnak, de azért játszhatnak is. Hogy lehet ezt jól megszervezni?
Ezt az óvónők elég profi megcsinálják, ugyanis ez az ő zarándoklatuk, tehát ők vannak rajtuk kívül, nincs nagyon más. Uh-huh. Ők vannak óvodások, óvónők, szülők, akik jönnek együtt, és elég jó program van. A szokásos zarándok programon kívül a gyerekek számára is van bábjáték, kiegészítő dolgok, amit ők élveznek. Ez jól szokott állni, én szerintem körülbelül 200 gyerek szokott lenni, változik évről évre, de sokan vannak, és teljesen jól veszik ezt a dolgot, szeretnek idejönni.
Említette Lóránt atya a nagyszülői zarándoklatot. A műsor felvételről megy, tehát amikor a hallgatók meg fogják ezt hallgatni, akkor azon már túl leszünk, visszamenő évek tapasztalatára. Ilyenkor a nagyszülők értelemszerűen akkor unokákkal érkeznek, gondolom.
Igen. Nyilván akinek van rá lehetősége, aki el tudja, meg tudja ezt tervezni, azok unokákkal jönnek, igen.
És én itt 3 napot találtam, hogy 3 napra szervezik, tervezik, hát akkor ez azt jelenti, hogy nagy az érdeklődés, gondolom.
Igen, a Szent Anna búcsú amúgy is Szent Kutnak az egyik fontos búcsúja, hiszen itt hagyományosan itt a Palóc vidéken Szent Anna, a nagymamáknak a védőszentje, az egy kedvelt szent.
Ezért aztán nagy is az érdeklődés. Én még egy zarándoklatot bevonnék ide, ez majd egy következő lesz, tehát ez jövő idő, augusztus 25-én szombaton zarándoklat az édesanyákért.
Igen, ez egy új kezdeményezés, amit igazándiból nem mi szervezünk, hanem csak ide érkezik meg ez a zarándoklat, ez az egy úton zarándoklat. Én azt hiszem, hogy ezt a Mária út egyesület szervezi.
Igen, igen.
És kérték, hogy ezt vegyük fel a búcsús naptárba, azért, hogy ezzel is csináljunk neki egy kis hírverést. Meglátjuk majd, hogy ez pontosan, ez egy új dolog, nem tudom még, hogy egészen pontosan hány főt fog megmozgatni, és milyen alapon lesz. Nyilván érkeznek, és mi minden érkező zarándokot próbálunk ugyanazzal a szeretettel fogadni.
Hát azért is örülök neki, hogy mi most így augusztus elején kerülünk adásba, mert akkor mi is tudjuk hívni és invitálni és biztatni a hallgatókat, hogy vegyenek részt a zarándoklaton az édesanyákért, ami egy új kezdeményezés, az Egyúton a Mária Rádióval közösen szervezi. Mindenki, aki csak teheti, gyönyörű hely, Mátra Verebély Szentkút, és édesanyákért zarándokolni, azt hiszem, hogy ennél szebb program augusztus 25-én szombaton nem is nagyon lehet. Lóránt atya említette, hogy terve van véve rengeteg beruházás, felújítás, bővítés. Van olyan, ami már elkészült, vagy ez még mind csak folyamatban van?
Jelenleg a tervezési periódusban tartunk, úgyhogy még elkészült elemekről még nem nagyon lehet beszélni. Egy másik pályázataink vannak folyamatban, azok alakulnak. Igen, de ez a családbarát pályázat, ez jelenleg a tervezés fázisában van.
Mikor lesz ebből konkrét eredmény?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Tudom.
Hogy egy-két éven belül reméljük, hogy lezárul a tervezési fázis, és akkor utána el fogjuk tudni kezdeni a konkrét pályáztatást és a kivitelezést megkezdeni, akkor talán jövőre el fogjuk tudni kezdeni, bízok benne.
Hát mi pedig nagyon szeretnénk erről majd beszámolni a jövő évben. Akkor, ami még előttünk van az idei évben, akkor a zarándoklat az édesanyákért, említette még Lóránt atya a Szent Hubertus zarándoklatot. Van-e még valami, amit a családokhoz tudunk kapcsolni?
Nyár van most, vakáció, folyamatosan tartanak most is a hittantáborok, különböző gyerektáborok. Aztán meg kell említenünk azt, hogy zarándoklatokon, hagyományos búcsukon kívüli programok is, például gyermekre vágyók számára lelki gyakorlat, akkor az egyes szinglik, társkeresők lelki gyakorlata, akkor elváltak lelki gyakorlata, a csonka családoknak a segítése, a cél, ezek mind részét képezik a kéthely programját.
Rengeteg program, minden és mindenki, majd, hogy nem minden és mindenki, a családok körül forog minden program, és ez így van jól, hiszen társadalmunk legfontosabb alappillére a család, és hát a hívő családokért nagyon sok imát kell, hogy elmondjunk. Önök is azon a szent helyen, és itt mi a rádióban is ezen dolgozunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Lórán Tatya. Van-e esetleg még valami, amit szeretne megosztani a Mária Rádió hallgatóival?
Nagyon szépen köszönöm. Talán annyi, hogy most pedig ezen a héten, ennek a hétnek a végén Kármenhegyi Boldogasszony búcsú van, illetve első alkalommal kerül sor szombaton Lelliszi Szent Kamél ünnepén a mentősök zarándoklatára, akik szombaton érkeznek, vasárnap hétfőn pedig Kármenhegyi Boldogasszony ünnep.
Tényleg nagyon sok és szép színes program van ott önöknél. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést dr. Orosz Lórán Tatyának, aki a házfőnök, a Guardian? Ugye így mondják, hogy ön a Guardian, az őrző. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én is köszönöm, mindörökké, amen.
Az első részben Mátra Verebé Szentkútról szólt a riport. Lórán Tatyától megtudhattuk, hogy volt már óvodás zarándoklat, lesz édesanyák zarándoklata, és a Szentana nap kapcsán pedig nagyszülő zarándoklat. És akkor azt gondoltam, hogy egy kicsit más oldalról közelítjük meg ezt a három témát, és ez alkalomból hívtam meg Vadász Bence négy gyerekes apukát, építészmérnököt, akit Isten hozott a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Mi nagyon régről ismerjük egymást a Bencével, de az például, hogy indult ez a versírási sorozat, ezt még sosem kérdeztem meg, a gyerekekről szól a legtöbb, de hát azért van itt tényleg az oviról, nagymamáról, anyukáról, édesapádról, és akkor, ha édesapádnál tartunk, akkor kezdjük úgy, hogy építészmérnök vagy, ez egy építészdinasztia, és akkor onnan átmegyünk majd a versekre. Tied a szó, Bence.
Igen, én már a harmadik generáció vagyok. Nagypapa a Bauhausnak volt, nagy nevű építésze, 30-as években alkotott. Nagyon sok ikonikus épület fűződik a nevéhez, például a Kossuth téren a volt Biarritz kávéház épülete, ez az északi térfala a Kossuth térnek, vagy a Bartók ház a körtér sarkán, de számtalan középület, kisebb, nagyobb társasházok Budán. Őt követi apám, a mindenféle díjakkal elhamozott nemzetművésze, Prima Primissima díjas, Kossuth díjas építész, Vadász György, akinek szintén órákig sorolhatnám a munkáit, de csak párat felvillantva a Mohácsi Nemzeti Sírkert, a Zalaegerszegi Városközpont, a Gellért-hegyi víztároló, vagy épp a Hannoveri Expo magyar pavilonja, amire talán sokan emlékezhetnek, ezt a hajót formáló különleges építmény. Ők ketten egyengedték a pályámat lelki és szellemi szempontból, sokszor nem direkt módon, hanem téren és időn át üzenve, lásd nagypapa, azért mégiscsak a 30-as évekből olyan üzeneteket tud nekem átadni, amik sokszor vezetik a ceruzámat, annak ellenére, hogy személyesen 2-3 évünk adatott meg, amit együtt tölthettünk.
Pici gyereket említettél, de most akkor ígértem, hogy nem a gyerekes versekkel kezdünk, hanem ami édesapádról szól. Hát ugye család, minden generációig visszanyúlunk, akkor kezdjük édesapádhoz írott verseddel.
Köszönöm szépen. Születésnapjára írtam, apám 86. életévében van. Vidám és az életet szerető, és a családját és a szakmáját nagyon szerető ember. Ez egy születésnapi vers hozzá, az a címe Apám. Néha egymás után kétszer is felhív telefonon, mert elfelejtette, hogy az előbb már beszéltünk, pedig az idő kezdete óta ő igazgatja a csillagokat és bolygókat, hogy azokban az érdekes alakzatokban szikrázva világítsanak az éjszaka vastag fekete bűvészköpenyén, és közben persze fekete, sűrű rostiron ágacskákkal szövi tele a kopasz öreg fák sziluettjét, hogy lombjuk vesztetten is még egyszer újra kócos kamaszokként hajladozhassanak a hófehér rajzlapokon.
Ez hogy fogadta édesapád?
Megkönnyezte, ez az ő fantasztikus rajzairól is szól, elképesztő módon rajzol szabad kézzel, ő soha nem használt számítógépet, ő mindent szabad kézzel és a szellemét szabadon szárnyalva alkotott meg. Nekem annyira meghatározóak ezek a rajzok, hogy egy kicsit benne volt ebben a versben ez is.
Akkor ezek szerint ezt, hogy ő igazgatja a csillagokat az égen, ez azt jelenti, hogy ő úgy is rajzolt olyan szárnyalóan.
Így van, így van. Hát ott születések voltak a papíron. Ezek otthon néha skicpauszokon történtek, néha az irodában, de mindig láttam, hogy téren és időn kívül kerül, amikor ebben az állapotában rajzolgat, és ezek valódi születések, és itt mennek át a gondolatok először vonallá, aztán ebből a vonalból lesz egy tervrajz, és a tervrajzból később háromdimenzió, és megvalósul az épület, de ez az alkotó folyamat, ez tulajdonképpen egy születés.
Alkotó folyamat, téren és időn kizökkenve, most visszazökkenünk, mert most akkor a négy gyerekhez íródott verset a különböző korokban. Kezdjük azzal?
Van nekem két kicsi és két nagy gyerekem. A legnagyobb Márk most kapta meg az orvosi diplomáját.
De gratulálok, ez nekem is jó ír, ezt én se tudtam.
Igen, sajnos ilyen öreg ember vagyok én már, akinek ilyen nagy fia van.
Nem, te ilyen büszke apuka vagy.
És ilyen büszke apuka vagyok, igen. Borikám, ő másodéves a Corvinuson. Bertám 8 éves és Vilmuska 6. Talán az első versem volt, amikor elindult ez az egész versi rózsdia az építészet mellett, a Születés című, ami egy kicsit összegzi ezt a négy gyermeket, mert egy nagy közös van benne, ez a fantasztikus dolog, a megszületés.
Ez az a vers, amiért én azt mondtam, hogy te gyere és te mondd el, mert én ezt a verset ahányszor elolvasom, annyiszor megkönnyezem.
Születés. Kicsi a helyem, nyomja a fejem. Vakítanak a fények, már annyira félek. Hideg van nagyon, lemosnak, hagyom. Köröttem nagyok, egyedül vagyok. Távol gólyák kelepelnek, puha kezek felemelnek, odahúznak, megölelnek. Ismerős szagok, jó helyen vagyok. A szívem dallama, te vagy az, mama?
Na ez az utolsó sor, amit én meg szoktam mindig könnyezni. Mi legyen a következő?
A Márkról írt vers, az tulajdonképpen egy folyamat. Az ember visszaemlékszik, amikor pici volt ez a gyerek, és ott szaladgált körülötte, és az embernek szétfutott a szája, hogyha ránézett, és benne van, hogy akárhogy megnő, lehet, hogy orvos lesz, és már praktizál és gyógyít, de egy apai szívben mindig ugyanaz a gyerek marad. Talán ez érezhető ki ebből a versből, aminek az a címe, hogy Szívritmus. Kippen, koppan, halkan a talpa, torpan, feldől, újra citerál. Feláll, billeg, imbolyog a lépte, roppan a murva, fűszál menekül. Dibben, dobban, felröhög a padló, csiklandozza két kis habverő, gyorsul, lassul, dübörög a lúttal, ritmus képletet improvizál. Rég volt. Most már 40-es a lába, két jól megnyúlt cimbalomütő, én még hallom újra meg újra, lépd el a lakli, úgy, mint az előtt.
De jó. Borika a másik nagy, a másodéves, őről is van.
Igen, Bori egy szeretnivaló linkóci a legjobb értelmében, ha csak rá gondolok, szétfut a szám. Őróla is sok verset írtam, amit most elolvasok, az egy kis szabad vers, vagy hogy lesz egy szabad versből mégsem szabad vers, és hogy jönnek vissza a ritmusok, köszönhetően az ember lányának. Az a címe a versnek, hogy gondoltam. Gondoltam, jó lenne írni egy szabad verset, rímek és formai kötöttségek nélkül, de félő, hogy csapongva elkalandozik az ember, eszébe jut például, hogy merre járhat éppen a kis szeme sem áll jól borbála. Csak az a bökkenő, a szeme rebbenő, a szíve dobbanó, csuda jó ebbenő. Vagy túl hosszú, terjengős mondatok kezdenek kígyózni, mert itt nem segítenek a katonás szótagok, és nincsenek a satuként fegyelmező, összekacsintó sorvégek sem. De persze, az is előfordulhat, hogy egy rossz mozdulat, és sunyin visszatérnek a dallamok és a rímek. A rímek és a dallamok, melyek közt ha ballagok, simogatnak, mint balzsamok. Mondjuk, hogy furcsán szökken a pentameter sor elő, borcsika pálcika ám, nuttelát is szerető. Na, csak például. Úgyhogy nem írok szabad verset. Ez egy kicsit vicces változata volt az apai szeretetnek. Olyan sokfajta érzés keríti hatalmába az embert, hogyha a gyerekeivel kapcsolatban gondolkodik, vagy hát egyáltalán az együtt élés velük. Ebben vannak szomorú pillanatok, megható pillanatok, ijesztő pillanatok, például egy kórházi adtak, amikor helyt kell állni apának és anyának, és valahogy meg kell nyugtatni a gyereket, vagy nagyon vicces, szemtelen pillanatok. Úgyhogy ez egy nagyon komplex dolog. Bertával, aki most 8 éves, és a Szentendrei iskolába jár, és kiválóan végzett, és kitűnő lett, és a kitűnősége miatt elmehettünk vele a cirkuszba. Ő vitt el minket. Szóval vele kapcsolatban az egyik meghatározó élményem, amikor egy betegség kapcsán lázgörcsöt kapott, egész ijesztő állapot volt, nagyon nehezen viseltem, és akkor 3 napot töltöttem vele Szent János kórházban, míg végül meggyógyult, de ez olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy egy kis verset írtam még ott bent, Z alakban mellette feküdve az ágyon. Az a címe Lázgörcs, és az alcíme, hogy Bertának. Berta, te drága csibész, tombol ma benned a láz, de ne félj, nincs semmi vész, mert amott egy lump őszvitéz, öregedő lázvadász, fegyverei közt kotorász. Szívében új buzogás, kezében jó buzogáncs, öklem a durva pöröly, mely lázrózsákat letöröl, őszfeje újra pöröl, gyáva láz fut, menekül. A forróság is csendesül, kicsi mancs nagy kézben hűl. Hát így mentettem én meg Lázár Ervin módjára a kislányomat Bertát. Büszke is vagyok rá, és remélem, hogy valahol ez elraktározódik a kis fejében, hogy milyen volt ez a furcsa három nap együtt. Bennem biztos, hogy megmarad.
Hát ha más nem itt a vers, néha előveszi és elolvassa. És akkor Vilma?
A legkisebb pedig Vilma. Ő a 6 éves még óvodás, már lehetne iskolás, de ő még marad egy évet. Egy éve tovább legyen gyerek, és egy évvel később kezdődjön a nagy menetelés, amit különben nagyon vár. Ő hozzá is sok vers született, az egyiket elolvasom, az a címe, hogy Vilma. Kicsi Vilma, neked valma a dalom, kicsi Vilma, tőled félma a majom. Kicsi Vilma, benned dúl ma az a láz, kicsi Vilma, te legyél ma a vadász. Kicsi Vilma, hozzád szól ma a szavam, kicsi Vilma, rád talál ma a szívem. Kicsi Vilma, egyedül ma nyafogom, hogy kicsi Vilma, hozzád fül ma a fogam. Kicsi Vilma, nem kell sálma odakin, kicsi Vilma, neked sül ma a sütim. Kicsi Vilma, veled kell ma a mama, kicsi Vilma, tőled kúl ma a papa. Kicsi Vilma, ide dől ma, rossz kedvemben vígasztalma. Kicsi Vilma, aranyalma, borzas hajad, mint a szalma.
Kicsi Vilmának is lesz hova nyúlni, hogyha a gyerekkorára kíváncsi lesz a te szemüvegeden keresztül, és akkor a család biztos bázisa a nagymama, a nagyszülők, úgyhogy akkor legyen a nagymamás.
Ez csak egy picit nagymama, benne van a nagymama vonzó szava, és a összefogó képessége, ahogy vissza tudja ráncigálni lélekben is a gyerekeket, és össze tudja húzni a családot.
Az egyik, de két nagymamás verset ígértél nekem.
Meg ígértem egy nagyon pici anyukás szerelmi vallomást, ami egy epigramma, és összesen 2 sor.
Jó, akkor epigramma és a két nagymama vers. Na, akkor így zárunk végül.
Mert amióta te elmentél a közértbe, meg se találom az okniaim. Nagyon várlak.
Ez olyan férfias. Igen.
Ez olyan férfias, mert hát nem csak úgy lehet szerelmet vallani, hogy kimondjuk a gyönyörű, szép, romantikus szavakat, hanem lehet egy picit viccesebb formában nagyon leegyszerűsítve.
Zokniba csomagolni,
igen.
Na, akkor a két nagymamással zárunk.
Az egyik egy kicsit komolyabb, a másik egy kicsit viccesebb. Talán a kicsit viccesebbel kezdem. Titkos akció terve. Most először ezt a kék kockát lelököm az asztalról, aztán innen balról ide rántom azt a lapocskát, amire apu írogat. És gyorsan összegyűröm, mivel nehéz tűrnöm, hogy nem csak engem simogat. Utána jöhet a piros csörgő, messzire elhajítom, anyu hangja ekkora már hörgő, pedig csak őt tanítom. Közben még a jobb tenyeremmel a telispenótos tálba csapok, majd kezemben kenyeremmel, nagyitól menedékjogot kapok.
Nagyon jó és nagyon jellemző.
Igen.
A nagyitól kapott menedékjogot sokan élvezik.
Ez amúgy is jellemző az én kis gyerekirományaimra, hogy megpróbálom belehelyezni magam az ők kis világukba, hogy ők hogy látják a világot. A nézőpontjuk is sokkal lejjebb van. Mindenki óriás mellettük. És innen kitámadni, és huncutságokat csinálni, vagy szeretetre méltó dolgokat csinálni, vagy egyáltalán megfejteni a világot, ez egy nagyon érdekes dolog. A másik nagymamás vers címe Őszi hadjárat. Bokáig avarban járok, harcol 1000 falevél, rozsdás folyó már az árok, hömpölyök, zúgva zenél. Barna sereg menetelve, sebesült vén katonák, térdemig gázolok benne, néhai lombkoronák. 100 szolga szűköl a fákon, vörösen, mint a parázs, gesztenye bombák az ágon, várom a légicsapást. Egyedül a rengetegben, az utolsó hadvezér, sebzetten sóhajt az ellen, könyörök kegyelemér. Ám lassan visszavonulni, távoli kürtszava szól, nagymama hív vacsorázni, rántott hús illata száll.
Ez aztán tényleg a gyerek szemszög, sőt, fiú gyerek szemszög, aki képes csatát képzelni a legbékésebb kerti zugba is. Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a verseket elmondtad. Mostanában írsz, vagy már nagyok a gyerekek, vagy még mindig?
Abszolút írok. Gyerekekkel kezdődött, hozzájuk, nekik, vagy az ő szemszögükből írtam az első verseket, de ez most már úgy kiterjedt, és ezt nem nagyon szeretném abba hagyni. Szerintem nagyon fontos dolog, hogy az ember, amit minden nap csinál, és nagyon szereti csinálni, mint esetemben és esetünkben az építészet, kell, hogy legyen valami, ahol másként tekint az ember a világra, más emberekkel találkozik, mások a fontos dolgok. Nekem ez a versírás.
Köszönöm a beszélgetést Vadász Bence 4 gyerekes építészmérnöknek.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és még egyszer köszöntöm a hallgatókat.
Perceléva műsorát hallották a Családok évéről.